Közhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője, Nagybodó Tibor. A jóság síró vágyának nagy költője, Ady Endre, ma is időszerű kérdéseket tesz fel. Ugyanakkor az emberi lélek jóságáról több gondolkodó és érző ember írt és beszélt, kérdezett és kereste a választ. Azonban kérdések mindig vannak és lesznek is, mint például, hogyan találhat rá az ember a saját belső jóságára, és miként őrizheti meg belső jóságát. A rossz csak a külvilágban van, vagy jelen van az ember lelkében is? Milyen vallásos gyökerei lehetnek a belső jóságnak, vagy a vallás szidalmazása a belső jóságvesztésünk egyik megnyilvánulása lenne? Továbbá, mit is érthetünk valójában a vallás szidalmazásán, és miért az Isten ajándéka a hit, s amennyiben ez így van, akkor ezzel milyen viszonyban lehet az emberi lélek? Mai témánk a belső jóság. Vendégünk Sándor Szilárd, unitárius lelkész, pasztorálpszichológus, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, szerkesztő úr. Szeretettel köszöntöm Önt, valamint a rádió munkatársait és hallgatóit. Köszönöm, hogy az emberi lélek jóságáról beszélhetek és kérdéseire válaszolhatok az Összhang lélektükör adásában, amely adást szeretettel hallgatom én is, mert tapasztalataim szerint a ma embere számára olyan témákat közelít meg, amire nagy szüksége van. Megtisztelő számomra ugyanakkor, hogy most meghívottként válaszolhatok kérdéseire. Remélem, sikerül megerősítenem a kedves hallgatókat abban, hogy az emberi jóság minden embernek az a belső ereje, ahonnan elindulhat a másik ember fele, és ahova visszatérhet még akkor is, ha netán jóságával visszaélnének. Ez a belső jóság a türelem gyakorlásához az embernek azon lelki ereje, amire a múlt heti adásunkban nem térhettünk már ki.
Tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem hallgatták a múlt heti műsorunkat, megkérjük, hogy mint egy emlékeztetőül foglalja össze az elhangzottakat.
Az előző adásban a vallás és szabadság, a vallásszabadság kérdéséről volt szó az 1568-as tordai országgyűlési határozat alapján, és mindez a lelki gondozásnak, a pasztorálpszichológiának a megközelítése szemszögéből. E vallásügyi határozat alapján a vallás értelmezését a szidalmazás és a hit irányából közelítettük meg. Elhangzott, hogy a vallás az ember belső igényéből, vágyából fakad, az emberi élet végső kérdéséből, problémáival való kapcsolati forma ez a vallás. A kapcsolati forma ugyanis önmagunkkal, a másik emberrel, környezetünkkel, Istennel való viszony feltárásában. E viszonyulásoknak feltárásánál utaltam egy elméletre, a tárgykapcsolati elméletre, mint egy olyan formára, ami keretet nyújt ezekről a kérdésekről való párbeszéd során. Elhangzott többek között az is, hogy a pasztorálpszichológiai képzés van, és gazdag szakirodalma van hazánkban is, magyar és román nyelven is, viszont a képzéssel és a gazdag szakirodalommal, meglátásom szerint, nincs összhangban az, amint ez a társadalom szolgálatban megjelenhetik. Vagyis a lelki gondozói szolgálat az egyházak felség területein evez csupán, viszont az egyházaknak a társadalom felé kinyújtott keze, mintha hiába ajánlaná fel a segítséget, a nyugati társadalmak mintájára is utaltam. Utaltam ugyanakkor arra, hogy a Valláskutató Intézet mintájára egy pasztorálpszichológiai szolgálat megalakulása és ennek jótékony működése lehetne az igazán méltó megemlékezés az 1568-as vallásszabadság eszméjére, mint amire a mai társadalomnak is szüksége van. Röviden talán Ezt mondtam el, és ugyanakkor szót ejtettem a vallással kapcsolatosan is, a vallás lélektani megközelítés alapján a szidalmazásról és a viszont szidalmazásról. Megemlítettem, hogy aki más vallását szidalmazza, saját lelkében sem talál békességre, mert a vallás nem a másik szidalmazásának a megélésére, hanem a saját vallásosságunk megélésére, a másság elfogadására irányul. Ennek felismerését segíti a lélekben az összhangot, az a szolgálat, amire utaltam, és a szidalmazásról, nem mint erkölcsi normáról, hanem a szidalmazás jelensége vagy fogalma mögé való tekintésre utaltam, ahol a lelki összhang szolgálatában fejthetjük ki mi pasztorálpszichológusok a szolgálatunkat. Úgy látom, és úgy látjuk többen, hogy megérett a mi korunk, megérett a mi társadalmunk arra, és meg is van erre az eszköze, de ezt az eszközt nem használjuk ki. Végeredményben erre a gondolatra jutottunk, és az est gondolat után Deák Ferenc szabad egyház eszméjének a vallások egyenjogúsága mellett az állam és a más hasonló jogainak a hasonló vagy mások jogainak a tiszteletben tartásával, a gondolatával zárult. Tulajdonképpen a vallás és a szidalmazás kérdésének fejtegetésénél maradtunk el.
Köszönjük az emlékeztetőt, de maradjunk még az elhangzott gondolatnál. Konkrétan milyen szidalmazások voltak, és jó lenne, ha ezek következményeiről is szólna.
A szidalmazás tulajdonképpen, visszautalva az előző adásban elmondottakra és az előbb említettekre, egy rossz tárgykapcsolatnak az egyik megnyilvánulása. Azt, hogy mit is értek ez alatt, azt igyekszem most röviden összefoglalni, bár tudom, hogy ez sokszor egyenlő a lehetetlenre való vállalkozással. Valamikor Móricz Zsigmond a jóság síró vágyának a költőjének, Ady Endrének a következőket írta. Ha a lehetetlent nem tudtuk lebírni, volt egy szent szándékunk gyönyörüket írni. Természetesen én sem akarom legyőzni a lehetetlent, de szándékomban áll a belső jóságot a tárgykapcsolat elmélet iránya felől megközelíteni. És mindezt azért, mert meggyőződésem, hogy ez segítségre van az embereknek akkor is, amikor azon veszük észre magunkat, amikor másokat szidunk, vagy mások szídnak bennünket. A tárgykapcsolat elmélet alatt most röviden azt értem, hogy a megszületett csecsemő élete első napjaiban, heteiben, hónapjaiban már megtapasztalja, ami számára jó és rossz. Ezt a jót és a rosszat az édesanyjával való kapcsolata révén tapasztalja meg, vagyis jó az, ami számára kellemes, és rossz az, ami nem. A jó például az étkezés, a kellemes dolgok, a rossz pedig az éhezés, a hasfájás, és így tovább. A külső jó és rossz megtapasztalása után erről a jóról és rosszról már belső tudása lesz, ezt a belső tudást nevezhetjük belső jó vagy belső rossz tárgynak. Természetesen az a megközelítés sok kívánni valót hagy maga után, akár az édesanyja vagy az ápolóval kapcsolatosan is, de röviden, közérthetően talán ez így felvállalható mégis ez a megközelítés. Nos, ezen belső jó vagy rossz tárgyat kivetíti a csecsemő, így mi is, amikor csecsemők voltunk ez elmélet szerint, akár az édesanyára, akár az ápolóra, és később a szűkebb vagy tágabb környezetünkre. A belső tárgyaival tehát a csecsemők kapcsolatban vannak, és ez a kapcsolat határozza meg a későbbiekben a világgal való kapcsolatunkat is. Amikor viszont az emberben ez a belső jó tárgy kapcsolatban van azzal, ahogy megéli a saját vallásosságát, vagyis amikor a vallás tárgya és a belső jóság tárgya között kapcsolat van, akkor az ember nem szidja a saját lelkében felfedezett vallást, ebből következően a hitet sem. Nyilvánvaló, hogy ez a valláslélektani megközelítés ismét több kérdést is felvet, mint most, amire itt kitérhetek. Az egyik kérdés az lehet, hogy honnan szerezheti meg a csecsemő a belső vallásosságának a tárgyát, és itt bár félreérthető a tárgy szó egyértelműen, de mivel jobb nincs, ezért használom én is ezt. Mielőtt azonban elhamarkodottan ítélkeznénk a tárgykapcsolat elmélet szerinti belső jóságnak a vallásossággal való kapcsolatával, gondolkodjunk el azon, hogy milyen régről jöhetnek azok a bölcsődalok, amelyekkel az édesanyák gyermekeiket ringatták, és remélhetőleg ma is ringatják. Érdemes lenne a bölcsődalok irodalmát is megvizsgálni a tárgykapcsolat elmélet szempontjai alapján. Ott van például az a szép ének Tente baba tente, ősi bölcső dalunk, vajon a te és a ten ringató szavakkal a baba ősbizalom létállapotában nem-e az én és te különválásának a drámáját kívánja segítenie bölcső dal, amikor felfedezi a kezét és azt, hogy vannak dolgok körülötte, amelyek nem róla szólanak, vagyis amelyek nem ő, hanem a világ. A vallás pontosan egy ilyen ősbizalomban is tetten érhető, amit a csecsemő a gondoskodó édesanyja iránt érez, és amit ő is megérez a felé irányuló érzésekből. Ez a tapasztalat majd a későbbiekben is megmarad, akár mint olyan minta vagy keret, amit kitölt az összes többi emberi kapcsolat, amelyel élete során találkozik. Vagyis a jó tárgykapcsolat kialakulása idejében a jó vallásosságnak az ember lelkében kialakuló eredetét is feltételezhetjük. Ugyanez érvényes a rossz tárgykapcsolat esetében is. A bizalom megszakadása ugyanakkor szükséges is az új bizalom felépüléséhez. A rossz és a jó külön hasítása, úgymond, elengedhetetlen a csecsemő fejlődése szempontjából, mint az egész életére kihat később, mondja, és utalok itt csupán egy szerzőre, Melanie Klein, akit a múltkori adásban is említettem. Nos, a jó és a rossz megismerése után e kettőnek az integrálása, összhangja a következő lelki állomás az ember lélek fejlődésének, és itt már a jót és a rosszat összefüggéseiben látja és érzi, éli meg az ember. Ezért tud különbséget tenni később, hogy mi az, ami számára jó, és efele haladjon és válassza tovább. Amikor tehát ebből a megközelítésből nézem vagy vizsgálom a szidalmazást, akkor nem erkölcsileg elítélendő jelenségként tekintek ez esetben a szidalmazásra, hanem egy olyan jelre, ami olyan történeteket fed fel, akár tudatosítással, akár ennek megélésével, akár tudattalanul is, amelyet ha elgondolunk, csak nyerhetünk egy ilyen beszélgetésben vagy párbeszédben. Vagyis a szidalmazás jelensége mögé tekintve a cél az, hogy segítsen ki ebből a szidalmazásnak a zárkájából. Ehhez viszont az kell, hogy az ember elfogadja és tudatosítsa magában azt, hogy a szidalmazás számára mit is jelent, és hogyan van jelen az ő életében, hogy létrejön a párbeszéd. Azt is állíthatjuk, hogy a szidalmazás a belső tárgyal való rossz kapcsolat megnyilvánulási mintázatában is ered, épp úgy, mint az irigység, és sok mindent állíthatunk, feltételezhetünk, de mindezek mellett, vagy mindezeket azért is mondom el, mert szeretném jelezni azt, hogy az ember segítő tudományok között van egy olyan interdisziplinális, vagyis összekötő tudomány, amelynek a fontosságát már rég felismerte a nyugati társadalom, és hasznosítja is. Erre utaltam többször, és ide térek vissza ismételten ebben az adásomban is. Ehhez képest a mi társadalmunk, ha bár felismerte a pásztorál pszichológiai képzés fontosságát és képzési lehetőséget kínál az egyetemi oktatás rendszerében, de éppen a következő lépés hiányzik még, vagyis az, hogy ennek a szolgálatnak nagyobb utat, lehetőséget nyújtson a közösségi szolgálatban. Ismeretes, hogy az 1568-as évek Európa szerte mágia tüzeket is gyújtott éppen a vallási szidalmazás miatt, tehát ez az egyik konkrét válasz a feltett kérdésre. De ha csak erre az egy tényre tekintünk, akkor már észrevesszük, hogy milyen korát megelőző országgyűlési határozat volt a maga korában a tordai, hiszen nálunk ebben az időben épp a vallásszabadság biztosította azt, hogy ne lobogjanak, ne gyújjanak meg a mágia tüzek. Erdélyben kaptak menedéket az Európából, menedéket lelni akaró gondolkodó, később Lengyelországból is közösség telepedett át Erdély földjére, mert hazájukban nem tudták vallásukat gyakorolni, mert nem csak szidalmazták vallásuk miatt, de üldözték is őket. A szidalmazás ugyanis az első jele annak az üldözésnek, ami után már nem csak szóbeli, de más agresszióra is sor kerülhet. Nem kell messze mennünk, hogy ezt a kérdést megértsük, elég, ha csak a szidalmazások vallásos hitet sértő karikatúrák miatt vallásos terrorizmusra gondolunk napjainkban. Ugyanúgy, ahogy a koronavírus eljött hozzánk, ugyanúgy más vírusok, mint például a szidalmazás vírusa is elérkezhet, vagy talán már itt is van, és ezért is jó lenne nekünk ezen lelki vírusok ellen éppen a vallás lélektan, lelki gondozás, pasztorál pszichológiai adtak közös összefogás lehetőségével védekezzünk, vagy ezen szolgálat adta karanténba, és itt idézőjelben mondom, bezárni őket. Az ember, amikor felismeri, hogy lelkének szüksége van gondozásra, vagyis akkor nem hanyagolja el a lelkét, azzal nem csak önmagának tesz jót ezzel, hanem a társadalom számára lesz hasznosabb. Ezért a társadalom alakító és törvényhozók számára is fontos kell, hogy legyen erre a kérdésre úgy tekintsenek, mint ami a saját megbízatásuk. A társadalom számára felhalmozott érdekképviseletnek is megfeleljenek. Felhatalmazott érdekképviseletnek is megfeleljenek. Éppen ezért kellene jobban segítse a mi korunk a lelkével törődni akaró embert azzal, hogy beemeli, megbecsüli azt a tudást és tapasztalatot, amire oly sok energiát fektet a képzés és a szakirodalmak termelése terén. A vallásszabadság értékét régebb igen jól értették az őseink. Azért is hozták meg az országgyűlési határozatot. Amikor mi emlékezünk erre a múltbeli számunkra fontos eseményre, ez a mi korunkban, társadalunkban is olyan kérdéseket vet fel, olyan lenyomata van, ami mellett nem mehetünk el. Ha a kérdés valóban érdekel, és átlátjuk ennek fontosságát, és a belső jóságunkra figyelünk, és figyelmeztetünk is egyben.
Ha mindezt tehát nem értették régebben, amit úgymond ma értünk, milyen értéke volt és milyen értéke van ma, most a vallásszabadságnak?
Az az érzésem, azt feltételezem, hogy régebb, mintha egyszerűbb lett volna az élet és a lélekhez való viszonyulás is. Már önmagában az a tény is, hogy a pszichiátria, a lelki gondozás, a pszichológia, meg nem régi tudományok, ha például más tudományok mellé vesszük, akkor azt látjuk, hogy ez igen meghatározó kérdése lett napjainkban. Hogy ez mennyire jó vagy rossz, nem tudhatjuk. A vallásszabadság ilyen értelemben jelenthet egy új értéket a mai ember számára, ahhoz, hogy életét jobban megélhesse. De akár azt is mondhatjuk, hogy a saját társadalmának a fejlődésének az egyik záloga éppen a vallásszabadság értéke alapján való életberendezés, amint ez megjelenik az ember és igen, Isten szolgálatában. A vallásszabadságban való élet egy olyan lehetőség, ahol az ember szabadon megélheti a vallását, és összhangba lesz ezáltal a környezetével. Közben ne feledjük el azt sem, hogy ahol vallásról beszélünk, ott Istent sem kerülhetjük ki.
A következőkben határozzuk meg azt, hogy voltaképp mi is a vallási szidalmazás.
A szidalmazásról és a vallásról az előzőkben utaltam, most tehát a vallási szidalmazásról, mint jelenségről van szó. Ezt az érdekes témát érdemes lenne úgynevezett esett tanulmányokban kutatni, megvizsgálni és az eredményeket hasznosítani a mi társadalmunkban is. Két oldalról is közelíthetünk a kérdéshez. Először azokkal készülhetnének az esett tanulmányok, felmérések, akik bevallásuk szerint, vallásuk miatt szidalmaznak, és ők miként élik ezt meg. Másik oldalon pedig érdemes lenne azon események mögé tekinteni, ahol a vallást magát vagy mások vallását szidalmazzák, akik ezt nyíltan teszik, lehet, hogy tudatosan, vagy az is lehet, hogy éppen tudattalanul téve ezt. Egy pár mélyreható esett tanulmány után már többet tudnánk a vallásos szidalmazás jelenségéről. Mindenképpen fontos, és a párbeszédet segíteni elő ez az esett tanulmány. És mindenki csak győztesen kerülne ki ebből. A vallás szidalmazása és a vallásos szidalmazás között, vagy a vallási szidalmazás között nagy különbségek vannak. Első esetben tehát a vallásnak a szidalmazása, magának a vallás szidalmazásáról van szó. Második esetben pedig a meggyőződés, vallásos meggyőződés alapján mások vallásának szidalmazásáról beszélünk. A vallásos szidalmazás során a szidalmazó a saját vallása felsőbb rendűségében vetett előfeltételezés, előjog alapján nem a vallást magát, hanem egy övétől eltérő más vallást gyakorló embert szíd tulajdonképpen. A vallás ez esetben egy lehetőség arra, hogy kifejezhesse ellenszenvét, ellenérzését, unszimpátiáját egy másik emberrel vagy akár embercsoporttal szemben. A vallás szidalmazása viszont magának a vallásnak az elmarasztalása, itt szerintem ez épp anélkül történik, hogy a vallásról magáról sokat tudnánk, hogyha ezt tesszük, vagy éppen eléggé tájékozottak lennénk a vallásról, amit szidunk. A vallást szidni ugyanis nem is lehet, mert a vallás maga egy fogalom. Ami a vallás jelenségének a szidalmazását jelenti, az lehetséges, hiszen itt már a vallásos megéléssel szemben fejthetjük ki ellenvéleményünket, elmarasztalásunkat vagy rossz érzéseinket. Amikor a vallásos jelenséget szidalmazzuk, vagy egy részt szidalmazunk, akkor ezek mögött az ember jó, ha önmagával való viszonyát is megvizsgálja. Ha erre nem képes, akkor jó, ha talál erre segítő társakat. Miért jó? Azért, mert a lelke mélyén olyan vallást szidalmaz, olyan berögzült viselkedés és magatartási mód lesz ez, amely lehet, hogy ezzel nem is akar különösen foglalkozni, és bár lehet, hogy így is lehet élni, viszont sok olyan lelki ajándéktól fossza meg az ember így magát, amelyet csak a vallásos kapcsolati formák nyújthatnak számára. Nem lehet és nem is érdemes senkitől számon kérni azt, hogy miért vallásos vagy miért nem vallásos, mert ez mindenkinek a saját lelki ügye. Viszont azt a kérdést igencsak nem lehet szó nélkül hagyni, véleményem szerint, amikor valakit a vallása miatt szidalmaznak, vagy éppen azt a vallást szidalmazzák, ami számára érték és lelkének egy drága fele. Az is érdekes jelenség, amikor mi emberek ugyanazon hitet valló, ugyanazon valláshoz tartozó embertársunkat szidjuk.
Hogyan lehetne, hogyan tudná maga a vallást és a szidalmazást lebontani, illetve milyen összefüggésekről beszélhetünk?
Igen, a vallás és a szidalmazás két különálló fogalom jelenség. A vallás az ember Istennel való kapcsolatára vonatkozik. A szidalmazás valami elégedetlenségnek hangot adó megnyilvánulást jelöl. A szidalmazás során egy önmagával és a külső világgal békétlenségben levő embernek a szóbeli támadásával találkozunk tulajdonképpen, akár önmagunkban, akár máshol. Aki szidalmaz, az saját lelkének a visszásságait, lelki békétlenségét tárja fel és vállalja fel. A szidalmazás ugyanis nem kimondottan elutasítás, nem értékelés, hanem egy olyan elmarasztalás a személyek vagy a dolgok irányába vagy felé, amit úgy tesz meg az ember, hogy abból nem enged semmi kiutat azon személy vagy azon jelenség dolog számára, amit éppen szóbeli támadásának a célpontja lenne. A szidalmazás rejtett célja a megsemmisítés, vagyis akit szidalmaz az ember, azt nem meggyőzni, de legyőzni akarja. A szidalmazó ember tehát nem vitát, de veszekedést szít. A vitában ugyanis egyenlő, egymást tisztelő ellenfelek, vagy mondjuk úgy másképp gondolkodók fejtik ki eltérő álláspontjukat. A veszekedésben pedig arra törekszik az ember, hogy csak neki legyen igaza, és minden más ellenvélemény rendelődjön alá az ő akaratának. A veszekedő ember felelősséget nem érez a másik emberrel szemben. A vitatkozó ember viszont felelős nem csak a saját álláspontja érveléséért, de a másik eltérő álláspontjának a meghallgatásáért és megértéséért. Ebből a kölcsönös tiszteletből és egymás megértésére való nyitottságból származik a fejlődés és a belső és külső építkezés. A szidalmazásból, a veszekedésből viszont nem származik semmi jó, és nehéz a veszekedő emberrel, a szidalmazó emberrel szemben kialakítani egy olyan álláspontot, ahol az ember meg is őrzi saját álláspontját, saját érdekeit, értékeit, és tovább, mert legszívesebben a veszekedő embert kikerüli az ember, mint hogy leálljon vele érdemtelenül beszélgetni. Az ember fél, ahogy mondani szoktuk, hogy beszennyezi saját lelkét, ha méltatlan kapcsolatokba bonyolódik bele. Röviden talán ennyit mondhatok a szidalmazás belső lelki dinamikájáról, a veszekedéshez hasonlítva ezt, szembeállítva az elvek alapján a kölcsönös tisztelettel megalapozott vitával. Ami a vallást illeti, erről számos dolgot elmondtak és leírtak már, és vége hossza nem lenne ezen sok anyagnak a számbavétele. Talán nem is lenne értelme a vallásnak újabb és újabb meghatározását nyújtani, hiszen ahány ember, annyi viszonyulás is van a valláshoz magához. Azt is mondhatnánk más szóval, hogy amiképpen nincs két egyforma új lenyomat, úgy nincs két egyforma lélek sem, ebből következően pedig minden ember élettapaszta más és más, és ez alapján a valláshoz való viszonyulása is változó lehet. Ettől függetlenül azért láthatjuk azt is, hogy van egy rendezői elv, ami alapján ezek az eltérő tapasztalatok egységbe rendeződnek, és az embereknek nem csak saját vallásuk van, vagy más szóval nem mindenki magánvallást gyakorol, mert a vallásgyakorlásban van egy olyan felkínált és elfogadott lehetőség, ahol az emberek közösségben tudják és gyakorolják is vallásukat. Ezek a vallásgyakorló közösségek esetben egy felajánlott keretben, vagy más szóval hitfelfogások alapján alakulnak meg, viszont vannak olyan vallásos közösségek is, ahol különböző hitfelfogások jól megférnek, és mégis egy közösségben élik meg vallásukat. Egy megismert, megszokott szertartásrend, ritus, liturgia, papi szolgálat, vagy nevezzük bárhogy alapján. Ismét más vallásos közösségek a hagyománytisztelet alapján, vagy éppen egy öröklött vallásos közösségnek az elvárásai alapján alakulnak, rendeződnek közösségé, ahol a pap szerepe egészen más jelentéssel bír, és más elvárásokkal fordulnak feléje. És ekkor még nem beszéltem azokról a vallásos közösségekről, amelyeket úgynevezett lelki ébredés hoz létre eltérően az addigi vallásos gyakorlatról, ezek a közösségek többnyire egy karizmatikus vezető köré alakulnak ki. Végül, de korán sem befejezve a vallás kérdésének megközelítését, utalni szeretnék a vallásnak arra a jelenségére, megnyilvánuló formájára, amikor az ember nem részesül belső mély hitélményben, viszont időnként, és ez többnyire az ünnepek alkalmával, szükségét érzi, hogy templomba menjen, vagy akár vallásos beszédeket hallgasson. Különben egész évben elfeledkezik erről. Legvégül pedig hadd említsem meg a vallással való szemléletben, amit úgy fejez ki az ember idézőjelbe hanyag hozzáállással, hogy ő nem vallásos. Nos, ezen vallástalanságra vonatkozó megállapításokra nem szeretnék külön részletesen kitérni, mert itt a csendes ateizmus vagy az Isten tagadó magatartástól az elkötelezett teista üldözésig széles a skála. Annyit azonban megjegyeznék, hogy a vallás tagadását nem lehet a vallás ismerete nélkül megtenni, mert csak azt tudjuk tagadni, amit ismerünk, vagy amivel kapcsolatban vagyunk. Ilyen értelemben tehát a vallásos tapasztalatnak és tudásnak is azt a részét tudjuk csak tagadni, amit megismertünk, vagy amit megtapasztaltunk. Aki pedig vallásosnak vallja magát, úgy szintén csak annyiban tud vallásos lenni, amennyiben azzal, amit vallásnak nevez, vagy vall, ezzel kapcsolatban kerül, és életére nézve meghatározónak vél megismerni.
A mai és a múlt heti műsorunkban ön többször említette és hangsúlyozta, hogy a hit Isten ajándéka.
Az 1568-as vallási határozatban, amikor azt olvassuk, hogy a hit Isten ajándéka, akkor egy érvelési kijelentésként olvassuk, tudniillik, hogy azért ne szidalmaztassék senki a vallása miatt, mert a hit Isten ajándéka. Vagyis a tordai országgyűlési vallási határozat társadalomban törvény elejű rendeletre emeli azt, hogy ne szidalmaztassanak senkit a vallása miatt. A törvény erejű rendeletnek általában következményei is vannak abban az esetben, ha a törvényt valaki megszegné. A törvények elfogadását pedig a különböző álláspontok ütköztetése előzi meg a törvényalkotók részéről. Vagyis ezt a vallásügyi törvényt, ami a vallásnak a szidalmazását tiltotta meg a tordai országgyűlési rendelettel, ennek előtte több vallási, teológiai, hittani vita volt. Ezek a hitviták a különböző vallásos meggyőződések alapján saját maguk álláspontját, saját vallásuk álláspontját kifejtve eltérő, sőt egymásnak ellentmondó teológiai igazságokat fogalmaztak meg. Ezek az eltérő álláspontok nem minden esetben jelentették a másik vallásos meggyőződésének a szidalmazását, bár azt is, elítélését, bár azt is, de ilyen vagy ehhez hasonló teológiai hitvitákra is sor kerülhetett, mert különben nem lett volna létjogosultsága annak, hogy egy ilyen országgyűlési törvényt hozzanak az ország közügyeit meghatározó rendek, akik az országgyűlésen a törvényt az országuk, a társadalmuk számára fontosnak, hasznosnak tartottak meghozni, elrendelni. Tehát az eltérő teológiai álláspontok, hitvallások, amely alapján vitatkoztak, vagy éppen szidalmazhatták egymást a vallásos vezetők, éppen annak a vallásnak mondtak ellent, amelyben nevében szitkokat vágtak azok fejéhez, akik nem úgy hittek, mint ők. A vallásos szidalmazások mögött tehát egy olyan istenség nevében beszélő emberek voltak, akik csupán saját hitüket tartották Istentől jövőnek, és éppen ezért mások hitét hitetlennek, nem Istentől jövőbe tartva, ezáltal személyének a bántalmazására is jogot formálhattak. Vagyis más szóval Isten nevében harcolhattak, elítélhették, sőt, megsemmisítő szándékkal lehettek az emberekkel szemben, akik nem úgy hittek, mint ők. De hát milyen lehet az az ember, milyen hatalma lehet, milyen hite, lelkiismerete az embernek, aki akár életek fölött is egy ilyen Istenre hivatkozva másokat szidhat, vagy megsemmisítésére is törhet. És arra is hivatkozhat például ráadásul, hogy hitét attól az Istentől kapta ajándékba, és ez az ajándék, és ez az Isten őt arra kötelezi, úgy legyen hűséges iránta, és úgy őrizheti meg a drága kincset, a hitet, hogy minden ember, ami nem olyan, mint ő, vagy minden hit, ami nem olyan, mint az övé, az ellene van, vagy éppen veszélyes lenne erre a hitre, erre az isteni ajándékra. Ez is lehet egyfajta érvelése az isteni hit alapján arra, hogy embertársainkra törjünk, idézőjelbe, akár megsemmisítőként, akár saját hitünk, isteni ajándékunk fölé emelve, amint mondtam, más hiteknek, és ilyen értelemben akár meg is szeretnénk idézőjelbe menteni azok lelkét, akik elkárhoznának azzal, hogy nem a mi hitünket vallják, és ebből kifolyólag tévejednek. Szóval, ha kiragadjuk az összefüggéseiből ezt a kijelentést, és csak annyit mondanánk, hogy a hit Isten ajándéka, akkor akár ilyen fura, hátul vakarózós, ahogy szoktuk mondani, következtetéseket is levonhatnánk, ilyen alapon is érvelhetnénk, mint mondtam, saját magunk, saját hitünk mások fölé, mások hite fölé emelve, éppen az isteni ajándékra, hitre való hivatkozás által. A vallásügyi határozat éppen az előbb elmondottak megcáfolására hozta fel ezt a bibliai alapokra visszavezető érvelést, kijelentést, vagyis éppen arról van szó itt, hogy mivel a hit Isten ajándéka, ezért nem lehet mások ajándékát, mások Istentől kapott hitét kétségbe vonni, vagy éppen szidalmazni és üldözni őket emiatt. A hit és az istenség kapcsolatának a kérdése igen elvont dolgok, ugyanakkor egyszerűek és természetes dolgok is. Sokat lehet erről beszélni úgy, hogy közben semmit sem mondunk, de lehet röviden is sokat állítani a hit és istenség kapcsolatáról. Az egyik ilyen rövid, egyszerű és sokat mondó megállapítás, ami nem csak az elménket, nem csak az értelmünket, a logikai következtetéseinket, feltételezésekhez, következtetésekhez szoktatott gondolkodások mellett, de a lelkünket is megérinti, az éppen az, hogy a hit Isten ajándéka. És ezért ne szidalmazza senki mások vallását, és az ő vallását se szidalmazza senki. Röviden három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan megemlíteni. Az első, a hit nem minden esetben isteni ajándék, a második esetben, amikor mi hiszünk valakiben, és a harmadik eset, amikor más hisz bennünk.
Mit tudunk még elmondani az isteni ajándék velünk való viszonyáról és összhangjáról?
Mielőtt az isteni ajándék velünk való viszonyát és összhangját vizsgálnánk meg, jó megnéznünk azt, hogy mi saját magunkkal milyen viszonyban vagyunk, milyen viszonyban vagyunk embertársainkkal, milyen viszonyban vagyunk azzal az Istennel, akitől az ajándékot kaptunk, és mit jelent számunkra ez az ajándék. Hogyan tudunk ajándékozni, hogyan ajándékoznak nekünk, és ebből hogyan bomlik ki az a csodálatos összhang, amit életnek és belső jóságnak nevezünk.
És most a beszélgetésünk utolsó perceiben összegezzünk, milyen végső következtetéseket vonhatunk le.
Amint erre utaltam többször is, amint a felvezetőben is említettem, jó értelemben vett vitára, eredményes pasztorálpszichológiai szolgálatra, együttműködésre, társadalmunkban való megjeleníthető formálására és erre a segítő szolgálatra szükség van. Addig, amíg az egyetemeken ilyen irányú képzések vannak, addig a képzett szakemberekre is szükség van, ugyanakkor ez az embert segítő szolgálatot már kipróbálta idézőjelben a nyugat, és már jól bevett módszerekkel van jelen a társadalomban. Az a kérdés tehát, hogy miként lehet érvényt szerezni az itthoni társadalmunkban is az ilyen jellegű szolgálatnak, aminek természetesen lenne román, magyar és más nyelven is szakember gárdája vagy közössége, akkor erre igény lenne, és ez a beszélgetésnek, ennek az adásnak talán valami értelmét hozná. Tehát a beszélgetésem, az összegzést azzal zárnám, ami így hangzik, hogy nem mindenki, aki azt mondja, uram, uram, megyen be a mennyek országában, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Legyünk hát a belső jóságunknak cselekvői, hogy a mennyei atyának az akaratát az ő országában itt a földön már teljesíteni igyekezzünk.
Lelkész úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm én is a meghívást, és várom azokat a visszajelzéseket, ahol akár szakmai, akár más téren is ezt az elindított rádióbeszélgetést folytatni tudjuk. Jó Isten áldja meg még egyszer a szerkesztő úr életét, munkáját, rádióhallgatók, rádió munkatársai és hallgatóinak életét és munkáját, hogy a belső jóság kiáradjon erre a földre, hiszen Isten minket elsősorban jónak teremtett. Amikor látta, hogy amit teremtett, minden nap ime igen jó, akkor az egész teremtett világban minket is, embereket is megáldott ezzel a jóságával.
Köszönjük szépen, így legyen. Kedves hallgatók, a mai összhangban ennyit tudtunk elmondani, azonban adósok vagyunk még a ma esti gondolattal, Jókai Mór. Az emberi szívben a jó és rossz indulat egy bölcsőben alszik, amelyiket ápolják, az nő meg és elhagyja a testvérét. Lelkész úr, úgy látom, hogy hozzá akar szólni az idézethez.
Jókainak a szövege vagy az írása, a lélek jó ismerőnek a szavai táplálják bennünk azt a reményt, hogy ott van mindennyünkben az a szépség, az a jóság, amit ha ápolunk, gondozunk, akkor ez hozzánk szegődik, és legyőzi mindazt, ami szívünkben a másik embernek és az önmagunknak is kárt okozna, ha ezt engednénk. A jóságot úgy viseljük, mint a tekintetünket, mint a bőrünket, mint ahogy lépéseink után haladunk előre azon az úton, amelyen elindultunk. Ebben erősítsen meg mindannyiunkat a gondviselő Isten.
Köszönjük a szavait. Hölgyeim és uraim, most már át kell adjuk a stúdiót. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét Sándor Szilárd unitárius lelkész, pasztorál pszichológus nevében is. További kellemes estét kívánok, az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.